Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok. Az amerikai kormány Ukrajna ügyi külön megbízottja Keith Kellogg azt mondta, engedélyezik, hogy az ukránok bizonyos esetekben mélységi csapásokat hajtsanak végre orosz területen. J.D. Vance alelnök pedig egy televíziós interjúban azt mondta, hogy fontolóra veszik, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat adjanak Ukrajnának, mert hogy az oroszok semmibe veszik az amerikai béketárgyalási erőfeszítéseket. Ezek televíziós interjúk általában. Mennyire kell ezeket készpénznek venni?
Szép jó napot mindenkinek. Nehéz megmondani. Tehát nyilván ez egyfajta tárgyalási stratégia része. Jól látható, hogy az amerikaiaknak most lett elegük az orosz halogató eljárásokból, amit diplomáciaja ki lehetett hozni. Azt az orosz diplomácia ebből a Trump-féle béke közvetítési lehetőségből kihozta. Hogy azt látni kell, hogy az oroszoknak jelenleg nem áll érdekükben békét kötni, hiszen igaz, hogy nagyon lassan, meg borzasztó veszteségekkel, de folyamatosan darálják előre magukat Ukrajnában. Tehát jól látható, hogy ők most nem akarnak megegyezni. Ez egy amerikai nyomásgyakorlás része. Az, hogy az amerikaiak mit engedélyeznek, mit nem, itt fontos leszögezni, hogy ez csak az amerikaiak által leszállított fegyverrendszerekre vonatkozik. Tehát jelenleg ilyen nagyobb hatótávolságú csapásmérés alkalmas rendszer, az úgynevezett Attack Missile, ami a HIMARS sorozatvetőből indítható, csak akkor nem egy 6 darab 227 mm-es rakétát tud kilőni, amik nagyjából 80-90 kilométerig lőnek el, ami egy darab jóval ducibb 610 mm-es rakétát, ami hát változattól függően egy olyan 100-300 kilométeres hatótávolságig lőhet el. Most azt mondom, hogy 40 kilométernél közelebb nem ajánlatos a frontvonalhoz menni, mert ott már az orosz drónok valószínűleg megtámadják. Ez nagyjából a legnagyobb hatótávolságú változat, bő 250 kilométert jelent, de abban már több orosz nagyváros benne van, számos üzemanyag lerakat benne van, stb. Tehát ezeket az amerikaiak engedélyezzék. Ha nem engedélyezik, akkor egyes információk szerint, mivel ezek egy része folyamatos GPS-es támogatást igényel, akkor meg tudják sütni a levegőben, tehát meg tudják bénítani az elektronikai rendszerét a fegyvernek. Ukrajna a saját gyártású, például Flamingo robotrepülőgépeket vagy drónokat gond nélkül bevetti, ugye ezek nagyjából 1500-2000 kilométeres hatótávolsággal rendelkezhetnek, és a nagyon fontos, közel egy tonnás a robbanó fejük. Ez nem valami bonyolult fegyverrendszer, tehát leginkább úgy kell elképzelni, hogy egy kicsit járatosabb haditechnikában, ez egy modern német V1-es szárnyas bombának gyakorlatilag tehető fel. Nem manőverezik, egyenes vonalban repül, nem is annyira pontos, de mondjuk egy olajfinomító, ami több négyzetkilométeres területen terül el, és minden, ami ott van, az éghető, tökéletes. Miben hoz újat, ha valóban kap Tomahawkot? Ukrajna, ez nagy kérdés egyébként. A Tomahawk az egyik leghatásosabb, legszélesebb körben használt amerikai fegyverrendszer. A 80-as évek vége óta számtalan háborúban vetették be. Ez megint változattól függően 1500-2500, sőt akár 3000 kilométeres hatótávolságú is lehet. Tehát ezekkel az ukránok akár milyen az Urál mögé is belőhetnek. Nagyjából ez egy másfél tonna körüli súlyú eszköz, ami kb. 500 kilós robbanó eszköz tud vinni. Óriási különbség az ukrán Flamingóhoz képest, hogy jóval alacsonyabban repül, úgynevezett terepkövető navigációja van, tehát az amerikaiak műholdak segítségével bedigitalizálták a teljes földfelszínt, tehát ez képes arra, sőt, aki esetleg emlékszik rá, a 91-es öbölháborúban is voltak olyan képek, hogy a sugárutakon repült be Bagdadba, a házak között, tehát nem tudott rálőni a légvédelem. Tehát ezekkel az eszközökkel túl lehetne terhelni az orosz légvédelmet. Nagyon fontos, hogy biztos, hogy nagyvárosok elleni támadást az amerikaiak nem fognak engedélyezni, mert az olyan marketing meg PR szempontból nem lenne jó. Az ukránok ezt terror eszközként használnak.
Jó, de akkor azt nem szabad komolyan venni, amit Zelenszky elnök mond, hogy az orosz vezetők keressék meg a óvóhelyeiket, tanulják meg, hogy hol van Tehát nem fognak az amerikai.
Szájkarate. Tehát nem hiszem, hogy az amerikaiak engedélyezik, hogy Moszkvára rálőjenek egy ilyet. Lelövi az orosz légvédelem, becsapódik valami lakóépületbe, vagy éppen egy foci stadionba, ahol mérkőzés van, tehát ez beláthatatlan következmények járna. Viszont ezekkel az eszközökkel az ukránok sokkal hatásosabban támadhatnák az orosz kritikus infrastruktúrát. Például az orosz kőolajfinomítókat, amiket egyébként eddig is a jóval egyszerűbb saját eszközeikkel, főleg a már említett Flamingo drónokkal, nagyon hatásosan pusztítottak az ukránok. A Tomahawkokkal ezt lehetne fokozni, hadi ipari üzemeket. Nagyon fontos, ehhez kellenek az amerikai koordináták, tehát ezeknek a pontos helyét nem biztos, hogy az ukrán felderítés, hírszerzés maga meg tudja határozni. Tehát ezeknek a programozásához, szerintem az indításához is mi jó ideig amerikai szakemberek kellenének. Ezért én azt mondom, hogy ez remélhetőleg, vagy valószínűleg inkább szájkarate. Tehát egyfajta diplomáciai, politikai nyomásgyakorlás az oroszokra, hogy Moszkva érezze, hogy az amerikaiak most már kicsit elégedetlenek, sőt, nagyon elégedetlenek. Eddig ugye Putyin elnök úr, meg az orosz vezetés bízhatott abban, hogy a Trump-féle új amerikai kormányzat az megértőbb az orosz állásponttal szemben. De ugye Trumpék ezt a háborút most szeretnék lezárni, sőt, hát ugye elvileg már a kampányban 24 órát mondott, aztán azt menet közben 100 napra módosította az elnök úr, de most már lassan a 200, sőt, most már túl vagyunk a 200 napon, tehát eredményt akar az amerikai adminisztráció, tehát ezek az információk, ezek a bejelentések inkább tekinthetők politikai nyomásgyakorlásnak, ugyanakkor, ha Moszkva erre látványosan fittyet hány, és a háború tovább fog tartani, nem tartom kizártnak, hogy néhány darabot, pár tucatot kapnak az ukránok. Nem szabad itt sem elfelejteni, hogy egy új gyártású Tomahawk robotrepülőgép 4-5 millió dollár változattól függően.
Mit keres a Gerald Ford repülőgép hordozó a norvég vizeken?
Politikai nyomásgyakorlás.
Az oroszokra?
Igen, is. Kínának is. Tudnélik. Két dolog kapcsolódik össze. Az egyik nyilván az orosz-ukrán háború, a másik meg az északi sarki térség. Az orosz-ukrán háborút azt az előbb beszéltük meg, tehát itt van egy amerikai nyomásgyakorlás. Másfelől, ugye szeptember közepéig, végéig olvad a legtovább a sarkvidék, tehát most a leghajózhatóbb az északi sarkvidék térsége, folyamatosan zsugorodik és húzódik vissza a jégsapka, új hajózási útvonalak nyílnak, északnyugati átjáró, északkeleti átjáró, és Kína szakmányban épít jégtörőhajókat. Kína egyre nagyobb aktivitást mutat az északi sarkvidéken, amit Oroszország nem tud és nem akar megakadályozni, hiszen pont az ukrán elleni háború miatt rászorul a kínai segítségre, úgy anyagi, mint gazdasági támogatásra. Tehát ez egy nyomásgyakorlás az oroszok felé. Ugye a Gerald Fordon 60 darab vadász és vadászbombázó repülőgép van, F-35-ösök, F-18-asok, saját kísérete van, legalább 4 rakétás romboló, általában plusz még egy rakétás cirkáló, víz alatt egy nukleáris meghajtású tenger alatt járó, tehát ez az úgynevezett repülőgép hordozó csapásmérő kötelék, ez gyakorlatilag a teljes kötelék körülbelül egy olyan 300-400 Tomahawk robot repülőgéppel van feltöltve, és ezeket képes lenne elindítani. Ez nem csak Moszkvának üzenet, ez Kínának is üzenet, hogy az Észak-Atlanti térség, még ha egész északon is van, ez amerikai, akar mondani, NATO felségterület, és nagyon fontos üzenet, a skandinávoknak, ha belegondolunk, pont a közelmúltban, hogy az orosz hibrid hadviselés részeként, különösen Dániában, de egyébként Norvégiában is ismeretlen eredetű drónok zavarták meg többször a polgári légiközlekedést. Médiaforrásokból, kiszivárogtatásokból tudjuk, hogy volt ott orosz logisztikai hajó a térségben, partraszállító hajó, akik inkább támogatták ezeket az akciókat, hiszen a Skagerrak-Kattegat tengerszorosokat nemzetközi víz, ugye ez választja el ezek a szorosok a balti tengert az északi tengertől, naponta több tucat orosz hajó használ, és valószínűleg ezeket a drónokat az orosz hajókról emelték meg, és repültek be vele a repterek légterébe, hogy gyakorlatilag bénítsák a polgári utasforgalmat. Ugyanezt Oszlóban is ismeretlen tettesek, itt is az oroszokat sejtik a háttérben, egyszer elkövették az oszlói repülőtér ellen. Tehát ez egyfajta politikai támogatás is a skandináv NATO szövetségesek irányába. Egyszerre több mindent el lehet érni egy ilyen kötelék mozgatásával.
De mit lehet elérni, ha így van, egy orosz irányítású drón incidenssel, azon kívül, hogy magára rántja a Gerald Ford repülőgép hordozót, meg a köteléket is? Mi az értelme?
Hát először is ugye az oroszok az úgynevezett kognitív térben nagyon aktívak. Itt arról van szó, hogy nem most kezdődött igazából Oroszország és a Nyugat között, tulajdonképpen 2008 óta rohamtempóban mondjuk úgy erodálódnak a diplomáciai kapcsolatok. 2008-ban szerintem nem teljesen bölcs módon a bukaresti NATO csúcson a NATO meghívta a tagok közé, felajánlotta a tagság lehetőségét Ukrajnának és Georgiának, akkor még lehetett Grúziának nevezni. Ebből rögtön lett egy grúzi elleni orosz háború, majd 14-ben a Krím elszakítása, 14-15-ben a kelet-ukrajnai háború, és 22-től az általános orosz invázió. Ezzel párhuzamosan mind a nyugat indított egy média és gazdasági háborút, különösen 14 után Oroszország ellen, és Oroszország is elkezdte a saját hibrid tevékenységét a nyugat, a NATO és az EU tagok ellen. Ugye ennek az egyik célja elbizonytalanítani a NATO országok közvéleményét.
De abban, hogy jó a NATO? Vagy abban, hogy
abban, hogy megérje Ukrajnát támogatni. Tehát az szerintem nem kérdés sehol, hogy Oroszország nem a NATO, meg nem az EU barátja. Ugyanakkor, ha tudok egy kis háborús pszichózis bevinni az adott országok népességébe, akkor ők esetleg érezhetik úgy, hogy nem biztos, hogy nekünk tényleg támogatni kell Ukrajnát, ez végülis nem a mi háborunk. Ellenben egy ilyen drón neki repül egy utasszállító repülőgépnek, az beszippantja a turbina, amire nagyon jó esély van, és az lezuhan akkor lakott azok a területre, azok a mi halottaink lesznek. Tehát ez egy ilyen tudatosan felépített egyik eleme az orosz hibrid hadviselésnek. Ebbe beletartozik egyébként a szélsőjobboldali pártok támogatása. Bizonyított tény, hogy az orosz költségvetésnek több százmillió dollárja került a Brexit, de az oroszok szerintem meg vannak vele elégedve, nekik az bejött. A troll farmok, amik NATO ellenes, EU ellenes híreket osztanak meg, meg osztanak újra, például azok moszkvai munkaidőben dolgoznak, tehát néha erre sem fizetnek, néha erre sem figyelnek az oroszok, de működik. Tehát a demokratikus országok közvéleménye, a demokratikus országok társadalma sokkal sebezhetőbb, sokkal könnyebben befolyásolható, mint egy autoritár rezsim, például az orosz közvéleménye, akit le lehet vágni a hírekről. Legalábbis a lakosság döntő többsége csak az állam által ellenőrzött médiatermékekből értesül a háborúról, meg a világ dolgairól.
De közben Ukrajna elég kitartóan támadja az orosz olajfinomítókat. Állítólag bizonyos területeken üzemanyag fejadagokat kell bevezetni, a termelés 10%-a esik ki.
Most már 25%-ra beszélnek, igen.
A háború szempontjából ennek valós hatása van, vagy a tankok meg a repülőgépek azok máshonnan tankolnak?
Mindenképpen van valamennyi hatása. Kevésbé egyébként az orosz lakosságra sokkal inkább. Nyilvánvaló, hogy egy háborúban álló ország, most Oroszországban ugye még a lakosság, meg az egyszerű ember még nem mondhatja, hogy ez háború, ugye hivatalosan ez még mindig különleges katonai művelet, de ilyen esetben a fegyveres erőknek elsőbsége van. Tehát ami üzemanyag megtermelődik kőolajból, kőolajból zömmel, ugye benzin, kerozin, gázolaj, ott a fegyveres erők elsőséget élveznek. A lakosságnak utána jön a gazdaság, és az oroszoknál legutolsó helyen kullog a lakosság. Komoly lakossági hiányokról érkeznek bejelentések, az ukránok ugyanis nagyon tudatosan odaütnek, a legjobban fáj. Ugye ezeknek a finomítóknak a technológiai borzasztó bonyolult, nagyon sokszor nyugati eredetű technológiát építettek be, amit nem olyan egyszerű pótolni. Át lehet alakítani kínai üzemű, tehát kínai technológiára a finomítókat, ahhoz viszont több hónapos, vagy akár egy éves leállás is kellene, már pedig ugyan, hogy jelenleg csúcsra van pörgetve a termelés, hiszen óriási a fegyveres erőknek az üzemanyag igénye. Ergo, nagyon komoly hatást gyakorol a lakosságra. Fronton kevésbé érződik, de azért itt van egy ki nem mondott megállapodás az orosz vezetés, meg az orosz nép között, főleg a városi középosztály, meg az orosz lakta területek között, hogy ennek ez a háború addig elviselődött, amíg lehető legkevésbé érezzük. Tehát nyilvánvaló a rezsimnek egy picit megingathatja a hitelességét, nem mondjuk úgy dimenzionálnám túl ennek a jelentőségét, viszont ennek óriási hírértéke van, meg nyugaton. Tehát a nyugati országok, meg a nyugati közvélemény, akik ugye már jó ideje azzal szembesültek, hogy az ukránok folyamatosan szorulnak vissza. Az ukránok jelentősebb sikert, ugye tavaly nyáron éltek el, akkor Kursz térségében egy betörést hajtották végre, amit az oroszok egyébként nagyjából az idei elején fel is számoltak. Ezek viszont tagadhatatlan sikerek. Tehát Ukrajnának az ilyen sikerek, az ilyen kommunikációs szempontból is jól eladható eredmények kifejezetten jól jönnek, hiszen ez azt jelzi, hogy ez nem egy veszett ügy. Tehát érdemes még Ukrajnát támogatni. Minden harcselekményét ennek a háborúnak a kommunikációs térben is értelmezni kell, pro és kontra. Tehát mindenki igazolást keres ezekben a hírekben a saját ügyére, és nyilván az Ukrajnát támogató országok tudják azt mondani, hogy pártok, hogy tessék, milyen ügyesek az ukránok, még mindig kitartanak, és milyen komoly csapásokat tudnak mérni az oroszokra. Nem hiszem, hogy ez jelentősen közelebb hozná a háború befejezését, ugyanakkor azért tagadhatatlan az orosz gazdaság helyzetét egy kicsit nehezítik, és valamilyen szinten az orosz fegyveres erők helyzetét is, ugyanis a finomítók légvédelmét meg kell erősíteni. Ezeket a légvédelmi eszközöket a frontról kell elvonni, ami meg azt jelenti, hogy az ukrán drónok könnyebben tudnak a front közelében lévő orosz csapategységekre, harckocsikra, tüzérségi állásokra csapást mérni.
Szintén a kommunikációs térben megfogalmazódó állítás, hogy Ukrajna nem nyerhet, mert az oroszok az igazi hadseregüket még be se vetették. Távol-keleti vidékekről, börtönökből, innen-onnan pénzért rekrutált zsoldosok dolgoznak. Az igazi hadsereg az még érintetlen. Ez igaz?
Nem. Ez egy smafu. Nyilván valamennyi elit alakulatot az oroszok tartalékba hagynak, muszáj. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy Ukrajna abban a borzasztó, de mégis nagyon egyszerű helyzetben van, hogy szó szerint a túlélésért küzd, tehát minden hadrafogható embert, minden mozgosítható erőforrását be kell, hogy vesse a háborúba. Oroszország viszont Ukrajna az ukránoktól elszakított területektől függetlenül is 17.098.099.000 négyzetkilométer, vagy valami ilyesmi. Azt is meg kell védeni. Tehát valamennyi feltöltött, jól kiképzett, jól felszerelt alakulatot ott kell állomásoztatni a távol-keleti térségben, a közép-ázsiai térségben, Finnország felé, a Baltikum felé, Belarusban, vagy belarusz-orosz határon, mert a lengyelek is ott vannak, tehát bizonyos erőket nem lehet bevetni. Ugyanakkor nem tudunk pontos adatokat persze az orosz haderőről. Putyin elnök úr még tavaly év elején bejelentette, hogy 1,5 millió főre tervezi növelni az állandó létszámot. Most a legtöbb becslés azt mondja, hogy valahol 1,2-1,3 millió fő között lehet a ténylegesen szolgáló, hadrendben álló orosz személyi állomány. Ebből nagyjából 700 000 ott van Ukrajnában. Ami azt jelenti, hogy 500-600 000 valóban máshol van, de azokat nem lehet bevetni Ukrajnába. Azt lehet tenni, hogy az Ukrajnából kivont, megtizedelődött, vagy egyenesen bevethetetlenné vált alakulatok helyett rotációban be lehet küldeni ezeket az egységeket, de olyan forgatókönyv nincs, hogy az összes katonai kapacitásomat bevettem Ukrajnában, mert akkor senki nem fogja védeni a határt a többi területen. Tehát nyilván Oroszország tartalékol, nem csak mi, a NATO országok közvéleménye fél attól, hogy háború lesz Oroszország, az oroszok is félnek attól, hogy háború lesz a NATO-val. Tehát valamennyi tartalékképzés van, de ezt a tartalékot nem vethetik be Ukrajna ellen, mert akkor nem marad nekik semmi.
Az ukránok tudnak még katonát forgatni az arcvonalból hazahozni, pihentetni, majd újra visszaküldeni?
Valamilyen rotáció van, de ugye ezt egyre nehezebb biztosítani. Jól látható az, hogy az ukránoknál a legkomolyabb probléma a humán erőforrás. Már a háború elején egyértelmű az oroszoknak kedveztek a számok, hiszen Oroszország népessége, ezek megint csak becsült adatok, de nagyságrendileg való 144 és 142 millió fő között lehetett a konfliktus kezdetén. Ukrajna esetében ezt nagyjából olyan 42-43 millió főre becsülték, akik közül viszont legalább 6 millió életvitelszerűen nem tartózkodott Ukrajnában. Most már ez a szám 30 millió körül lehet. Egyes becslések szerint alatta, a mások szerint 31 millió, tehát 30 plusz minusz 1 millió fő. Az oroszoktól is elmenekült bő 2 millió ember, de az még mindig 139. Tehát gyakorlatilag egy 4,5-szer több a humán erőforrása Oroszországnak. Jól látható, hogy ebből Oroszország jobban tud sáfárkodni, úgy is, hogy sokkal pazarlóbban bánik az emberanyaggal, tehát rengeteg videófelvétel van, hogy bizony-bizony az oroszok még mindig emberhullám taktikával rohamoznak előre, a nők a büntető zászlóaljak, akiket valóban a börtönökből töltöttek föl, de emellett azért kis csoportos rohamharcászatot is vívnak az orosz különleges műveleti erők, tehát nem szabad az oroszokat leegyszerűsíteni arra, hogy csak mennek előre. Ők is rengeteget tanultak ebből a háborúból, jobban bírják emberanyaggal, de a másik oldal mögött meg még mindig több a pénz. Tehát amíg a nyugat támogatja Ukrajnát, jelen esetben ez kevésbé az Egyesült Államokon múlik, de például az európai államok többsége kitart Ukrajna támogatása mögött, addig a nyugat anyagi segítsége plusz a nyugat révén az ukránok kezében lévő technológiai fölény valamilyen szinten ellensúlyozni tudja, legalábbis jelen ismereteink szerint az oroszok mennyiségi fölényét.
Miben mutatkozik meg a technológiai fölény? A drónokban?
Például.
Egyszerű szerkezeteknek tűnnek egy vadászrepülőgéphez képest.
Ez igen, de más is a feladatuk, tehát mindig azt szoktam mondani a hallgatóimnak is, meg amikor a kollégákkal beszélgettünk, akkor meg a katonáktól tanulok sokat, hogy régen úgy zajlott a háború, hogyha valahol áttörte a frontvonalat az ellenfél, akkor ment a mi tartalékunk, harckocsik, gyalogsági harcjárművek, nagy menetoszlopok mentek, hogy erre teszeljék az áttörést. Most azt látjuk, hogy néhány teherautón mennek a drónok, meg néhány teherautón mennek a drónoperátorok, és drónfelhőkkel, drónrajokkal igyekeznek a támadó csoportosításokat megállítani. Ukrajna most már, hát saját adatok szerint ezeket vagy elhisszük, vagy nem, havi 1 millió különféle típusú dróngyárt. Ugye Robert Brovdi, Brody Robert, ugye az ukrán drón haderőnemnek a parancsnoka, a legmagasabb rangú magyar származású tiszt jelenleg az ukrán haderőben, egy olyan cél tűzött ki a drónos egységek elé, hogy havi 30 ezer orosz katonát kell megölni. Ez ad abszurdum, ténylegesen azt jelenti, hogy egy kis drónnal zuhannak rá, amire rá van erősítve egy kézigránát, akár egyesével is az orosz katonákra. De ez nem csak a drónokban nyilvánul meg. A már említett a nagyobb pontosságú fegyverrendszerekben, az amerikaiak által átadott HIMARS-okban, vagy az amerikai, vagy a nyugati harckocsikban, Leopard 2, M1 Abrams, Challenger, ezt is ki lehet lőni, csak óriási különbség, hogy a kilőtt ukrán harckocsikból a legénység az esetek döntő többségében lehet, hogy csengő füllel, de épségben száll ki. Az orosz harckocsikat, ha kilövik, akkor abból általában senki nem száll ki élve. Tehát a nyugati technika védettebb, sokkal vastagabb páncélzat, ez a sáros időszakban a mozgékonyságokat jobban korlátozza, mint az orosz technikának, és ehhez jön egy nyugati felderítés és hírszerzési támogatás. Tehát ezek együtt valamennyire ellensúlyozzák az orosz felén, de csak valamennyire, hiszen gyakorlatilag 23 október vége, november eleje óta eltekintve a Kurszki térséget, összességében véve inkább csak az oroszok nyertek teret, de ez körülbelül nincs egészen 10.000 négyzetkilométer. Tehát fájdalmasan lassúan haladnak előre, amiben az oroszok bízhatnak, és szerintem ez az, ami miatt halogatják a tűzszünet megkötését, hogy hát az ukrán védelem összeomlik. Mert akkor felgyorsulhat ez az előre nyomulás.
Látszik-e olyan cél az oroszok szemszögéből, vagy olyan cél az ukránok szemszögéből, ami a háborúból való kiszállási pont lehetne mindkét félnek most?
Hát ugye közös nincs. Tehát olyan, amúgy közös metszet lenne a két fél céljai között nincs. Az oroszok részéről még mindig nem tudni pontosan mi a cél. Tehát azok a megfogalmazások, hogy nácit tanítsuk az ukrán vezetést. Nagyon sokszor elmondtam, hogy félig orosz, félig zsidó származású elnökkel az élen, ugye Zelenszky pedig rérót, szóval az kicsit nehezen hihető. A más, nyilván az oroszok szeretnének egy vezető cserét, egy rezsimváltást, csak azt kell látni, hogy az oroszok által elfogadható pártoknak nincs igazi támogatása Ukrajnában, nem meglepő módon, hiszen mondjuk úgy az oroszok az elmúlt most már több mint 40 hónapban rengeteget tettek azért, hogy orosz barát pártoknak ne legyen esélye komoly eredményt elérni az ukrán választásokon. Vannak kiszivárgott információk, legutóbb ugye az okozott némi felhördülést, hogy Valeri Gerasimov hadseregtábornok, ugye az Oroszországi Föderáció fegyveres erőnek vezérkari főnöke, magyarán az első számú katona, egy térkép mellett magyaráz az orosz tiszteknek, és az eddigi négy oblasz mellett, ugye Herszon és Zaporizsia, amire 22. szeptemberében formált Oroszország igényt, illetve még 14-15 folyamán ugye az úgynevezett Dombaszi térség, tehát Na hát most nem fog eszembe jutni, elnézést. Azt mondja, egy picit vágjunk, Dombasz. Nem ide, akkor maradjon így. Az úgynevezett Dombaszi térség, tehát ez négy megye. Ugye ez a négy megye mellett a teljes Fekete-tengeri partvidék be volt festve pirosra azon a térképen, tehát Mikolajiv és Odessa oblasztok is. Magyarán az orosz, mondjuk úgy távlati célkitűzések között még mindig ott van az, amit az első pillanattól kezdve mond mindenki, aki foglalkozik nyugati részről vagy ukrán részről ezzel a háborúval, hogy Ukrajnát a teljes Fekete-tengeri partvidékétől meg kell fosztani. Donyeszk és Luhansk közben meg lett a két elveszett oblaszt.
De ha ez nyilván Ukrajna számára elfogadhatatlan.
Abszolút, így van. Az ukrán cél pedig a túlélés. Tehát jól látszik...
De már Krím, meg ilyesmi már nincs.
Nem. Tehát nyilván a politikai retorika szintjén nem engedték el. De már az ukrán lakosság körében végrehajtott közvéleménykutatások szerint is jól látható, hogy a lakosság többsége is azt mondja, sőt most már az ukrán hivatalos kommunikációs, azt mondja, hogy katonailag nem, majd diplomáciailag tárgyalásos úton, na most az lényegében sehogy, mert az oroszoktól tárgyalásos úton területet még senki nem szerzett vissza. Tehát az ukránok részéről most már tényleg az látszik, hogy összeszorított foggal, sarok megvetve valahogy kibírni az orosz rohamokat, kibekkelni a Rasputyicáig, tehát amikor leszakad az ég, jön a sár uralom, az úttalanság, mert akkor le fognak lassulni az orosz támadások. Ugye derékig érő sárban a gyalogsági roham sem olyan hatékony, és a nehéz technika is csak az épített utakon tud mozogni. Az idei évet ki kell bekkelni, mondják az ukránok, és a nyugati szakértők többsége is azt mondja, hogy Ukrajna az idei évet kihúzza valahogy, akkor van arra esély, hogy a következő év elején érdemi tárgyalások kezdődjenek el, mert akkor már talán az oroszok is belátják, hogy katonailag ezt a konfliktust nem lesznek képesek megnyerni.
De 2022-ben indult, 26 lesz jövőre az a negyedik év. Ha három évet kibírtak az oroszok, miért ne bírnának ki még három évet?
Nem, itt inkább...
De mibe fájna nekik még három évig tartani a nyomást Ukrajnán?
Rengetegben. Ugyanis Oroszország csak kínai segítséggel képes ezt megtenni. Tehát a nyugati cégek kivonultak Oroszországból, hogy az összes nyugati autógyár vagy magától ment, vagy kiebrudalták őket, a nagy nyugati termelő befektetések többsége elment, és ami bejött helyettük, az mind kínai. És a kínaiak vették át a nyugati gyárakat, ott már kínai gépkocsik orosz klónjai készülnek, tehát Oroszország gazdaságilag egyre jobban alárendelődik Kínának, ez meg nem jó, tehát az oroszok nem azért háborúznak a nyugat ellen, hogy aztán Kína vazallusai legyenek. Másfelől az orosz gazdaságban nagyon komoly belső bajok vannak, ezt nem én mondom, nálam sokkal jobban felkészült gazdasági szakemberek, én csak az ő álláspontjukat szoktam így kivonatolni, amit tücsköt-bogarat összeolvasok, hogy Az orosz gazdaságban minimális csökkenés várható az idén, sőt tavaly előtt még növekedés is volt. Ez annak fényében nem is csoda, hogy gyakorlatilag hadipar viszi hátán a gazdaságot. Tehát minden évben több 100-400-500 új harckocsit gyártanak, ugyanannyit felújítanak a régi raktárkészletekből, több száz harci repülőgépet, több millió, több 10 millió darab tüzérségilőszert, több 100 000 rakétát, különféle drónokat, és ezek mind felrobbannak, elégnek, megsemmisülnek a háborúban. Tehát a háború finanszírozása pörgeti a GDP-t, de ez nem jelenik meg termelő befektetésként. Tehát egészen egyszerűen az orosz gazdaság nem fogja tovább bírni ezt a háborút, anélkül, hogy a lakosság tömeges elszegényedése meg ne történne, azt meg nem biztos, hogy Putyin meg akarja kockáztatni. Nagyon fontos, Putyin uralja az orosz médiát, tehát ő bármikor mondhatja azt, hogy győztünk, hogy ennek ágyaztak meg azzal, hogy az oroszok mindig azt mondják, hogy ők nem Ukrajnával háborúznak, hanem az egész NATO-val. És az egész NATO-val szemben bármikor meg lehet egyezni az, hogy hát elfoglaltunk 140-150 ezer négyzetkilométernyi területet Ukrajnából, az egész NATO ellenében, tehát megnyertük ezt a háborút.
Hogy szokott lenni a katonai meg a politikai gondolkodás együttműködése? A politikus mondja meg, hogy meddig menjen el a katona, hogy aztán lehessen területi engedményt tenni a megegyezés érdekében, vagy a katona megy, ameddig bír menni, és ahol muszáj megállnia, jön a politikus, és megpróbál ott megegyezni.
Hát ez a történetben ez nagyon, így, ez is az is előfordult, ilyen normális esetben mindig a politika határozza meg a háború célját. Mindig a politika mondja meg az elérendő célokat. A nyugati országokban ez így is van. Autoritár rezsimekben ez egy picit máshogy működik, pláne, hogyha a politikai meg a katonai vezetés össze van nőve. Ugye történelmi példám a hallgatóságnak Bonaparte Napóleon, aki egy személyben volt Franciaország császár és az első számú katona. Oroszország ebből a szempontból nem annyira autoritár, tehát abszolút a politikai vezetés primátusa látható, csak az is látható az első pillanattól kezdve, hogy a politikai vezetés olyan irreális célokat szabott meg a katonáknak, amit ők nem voltak képesek teljesíteni. Ugye a 22-es támadás, amikor egyszerre próbálták az oroszok Kijevet, Harkivot meg Odesszát, tehát ebben a három nagyvárosban együtt nagyságrendileg majdnem 6 millió ember lakott, összesen 180 ezer emberrel foglalni, de úgy, hogy ezek ugye körbe végig voltak, tehát nem csak ebben a három nagyváros térségében, hogy az orosz vezetés abszolút nem volt tisztában azzal, hogy a katonai erőik milyen képességekkel rendelkeznek. Ez esetenként most is látszik, bár most már nyilván közelítenek az elvárások a realitásokhoz.
Ukrajnának mi lehet a célja? Ott is a politika mondja meg, hogy hova kell eljutni? Egyetlen Ukrajnának van választása a cél kijelölésében? Vagy csak a túlélés?
Hát most már ez leginkább a túlélés. Ugye jól látható még ebből, 23-as évben volt egy nagyon komoly vita az akkori vezérkari főnök Valeri Zsaluzni és Zelenszky elnök úr között.
Hogy Zsaluzni a londoni nagykövet.
Így van, aminek az lett a vége, hogy Zsaluznit leváltották. Tehát Zsaluzni állítólag többször elmondta élőszóban, hogy ez a háború katonailag innentől fogva nyerhetetlen. Ugye a 23 tavaszinak nevezett, de igazából júniusban, tehát koranyáron megindul és októberre kifulladó ellentámadásban nem sikerült igazán komoly eredményeket elérni, és ebben Ukrajna a nyugattól kapott legkorszerűbb haditechnikai eszközök egy jelentős részét, meg az erre nyugaton kiképzett katonák egy jelentős részét elégette. Tehát ezek elkoptak, elfogytak, megsebesültek, megrokkantak, meghaltak a katonák. Tehát a katonai vezetés itt már nagyjából jelezte, hogy itt a vége, akkor ezt a politikai vezetés még nem fogadta el. Ennek lett a következménye Zsaluzni leváltása. Viszont az utóda Szirszky nem olyan markánsan, de ő is nagyon sokszor elmondta már, hogy nyerhetetlen ez a háború. Katonailag ő azt tudja garantálni, hogy Ukrajna még jó sokáig nem omlik össze. Tehát, hogy képes kihúzni, ha megkapja a nyugati támogatást. Tehát itt igazából a politikának kell belátni, és amennyire látjuk, most már az ukránok is belátták. Ebben nyilván nagy szerepet játszott a Trump adminisztráció, mert úgy sokkal könnyebb belátni, hogy nem tudjuk folytatni a háborút, hogy A korábban ugye a Biden-féle demokrata vezetésű USA azért szinte minden támogatás bizonyos szintig megadott az ukránoknak. Na most a Trumpék hozzáállását meg nagyon jó jelezte az a legendásan elhíresült, ugye washingtoni első találkozó Zelenszky, illetve Trump és az alelnöke G.D. Vance között. Tehát ott az amerikaiak odaállították a sarokba, mondhatni kukoricára térdepeltették az ukránokat. Nagyjából tudatosítva bennük, hogy ha én azt mondom, hogy békét kötsz, akkor békét kötsz, különben nem támogatunk. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy az oroszokkal ezt Trumpék nem tudják megtenni. Tehát nyilván az ukránok egy számukra kedvezőtlen békekötésbe is belementek volna, viszont az oroszok még annál is többet akarnak, ez meg már az amerikaiaknak sem jó.
Mit akar az Európai Unió? És ahhoz képest, amit akar, mire van képessége?
Hát ezt nehéz megmondani. Igazából nem az EU támogatja Ukrajnát, nem is a NATO támogatja Ukrajnát, nyilván az EU és a NATO is a kereteket. Van ugye ez az úgynevezett tetrekészek, vagy hajlandó koalíció, hogy az egyes államok külön-külön támogatják Ukrajnát, tehát a britek külön adnak támogat, a németek. Ugye amikor az amerikaiak bejelentették, hogy lehet tőlük fegyvert venni az ukránoknak, már ezt vettek közösen a hollandok a belgákkal, dánok a norvégokkal, tehát elkezdtek vásárolni. De ezek mind ilyen egyes állam, vagy két-három állam csoportja, vagy a tetrekészek koalíció, hogy az Európai Unió, hát nehéz megmondani, hogy az EU-nak megvannak a saját belső bajai, jól látható módon. Az EU is szeretne békét, de nem olyan békét, amit Putyin szeretne. Tehát mindig el szoktam mondani, mindenki békét szeretne. Tehát mindenki szeretné, hogy ez a borzasztó háború véget érjen. Csak ugye itt jön az, hogy meg kéne egyezni. Na most a felek elvárásai, és itt alapvetően az orosz meg az ukrán minimum célok, azok köszönő viszonyban nincsenek egymással. Nyilván az EU abban érdekelt, hogy az általa támogatott Ukrajna a célban lehető legtöbb minden valósuljon meg. Tehát az EU az ukrán célokat támogatja, de nem az irrealitás irányába. Tehát nem gondolnám, hogy az EU hosszabb távon finanszírozná azt, hogy mit tudom én, Ukrajna megpróbálja visszafoglalni a Krímet. Ez a hajó vélhetőleg elment. Tehát ez már nem fog megtörténni, sőt, valószínűleg katonai eszközökkel, tárgyalásos megállapodás nélkül egy négyzetkilométert nem tudnak igazából az ukránok visszaszerezni, mert a katonai erőviszonyok nem nekik kedveznek. Tehát az EU alapcélja az, hogy életben tartsa Ukrajnát, de itt nem csak az EU-nak van óriási szerep, hanem gyakorlatilag a tagállamoknak külön-külön. Ugye most már, hogy az USA kiszállt a buliból, Ukrajna a legnagyobb támogatója Németország. Utána jön szoros másodikként az Egyesült Királyság.
Egyesült Királyságnak mi dolga van Ukrajnával? Egy sziget, még csak nem is az Európai Unió tagja.
Igen,
víz választja el a kontinenst.
Igen, de a britek egyrészt még ott van mögöttük a nagyhatalmi múlt.
SBT állandó tag,
így van. SBT állandó tag, nukleáris képességekkel rendelkezik, és nem szeretik az oroszokat. Tehát az Egyesült Királyság Oroszországban óriási fenyegetés lett, és ez teljesen mindegy, hogy konzervatív a kormány, vagy munkáspárti a kormány. Nagy kérdés, hogy mi lesz, hogyha a Farage-féle új párt kerül hatalomra, szerintem komoly izgalmak lennének az Egyesült Királyságban, reméljük sose tudjuk meg, mi történik akkor. Tehát a briteknek, de ugye a franciáknak is megvannak a maguk célja. Ugye Franciaország, ugye Macron elnöke, bár most a saját belpolitikai problémai elvitték a fókuszt, egyfajta új francia nagyhatalmiságot akar felépíteni, és hagyományosan a franciák ugyan egyezkedni szoktak az oroszokkal, lásd ugye a első világháborút megelőző szövetségi rendszereket, ami az 1893-as francia-orosz megállapodásból indul az a későbbi antant, meg ugye De Gaulle-nak is megvolt a maga szovjet politikája, ami markánsan más volt, mint a NATO többségének szovjet politikája, de jó látható, hogy Franciaország most abszolút Ukrajna mögött áll. Tehát az európai politika, és ebbe beleértjük a britet is, az, hogy szükség van Ukrajnára egy szigetelő államként, egy lehető legnagyobb területű szigetelő államként,
de
Oroszország.
Szinte minden Európai Uniós állam egyetért, hogy egy puffer állam kell, ami elválaszt bennünket
Oroszországtól. És lehetőleg egyébként, ebben már vannak viták, de ez a puffer állam legyen EU tag. NATO tagság az érdekesebb kérdés, vagy kerüljön nagyon közel az EU-hoz. Ugye Moszkva mind a kettőt kizárja, a NATO-t abszolút, de a szorosabb NATO, elbocsánat, szorosabb EU elköteleződés sem szeretné annyira. Nyilván itt nem arra kell gondolni, hogy egy-két éven belül Ukrajna bekerül az EU-ba. Tehát ugyanazokat a csatlakozási fordulókat az ukránoknak is meg kell tenni. Ez inkább egy szóbeli gesztus az ukránok felé. Nem hiszem, hogy ezt az ígéretet, hogy gyorsított eljárás évtizedekről beszél.
Mennyire kell komolyan venni azt, amikor Emmanuel Macron arról beszél, hogy akár francia katonák is mehetnek békefenntartóként Ukrajnába, vagy a francia atomütőerőt kiterjeszti Németország védelmére is?
Hát ugye ezt válasszuk külön. A nukleáris elrettentés kérdése az igazából a Trump kormányzattal jelenik meg újra Európában, ugyanis egészen Trump második elnökségeig az alapvetés volt, hogy a NATO mögött ott az amerikai nukleáris elrettentés, ami ugye hát nagyjából 1700 aktív töltettel, raktárkészlettel, bontásra vár, stb. Stb. 5100 nukleáris robbanófejjel, hiteles elrettentésen, az orosz körülbelül 5600 mindennel együtt. Ehhez képest a 220 brit, meg a 280-90 francia, az jóval kevesebb, de ezek is nagyjából ennyi nagyváros lennének képesek elhamvasztani. És onnantól kezdve, hogy van egy olyan amerikai elnök, ami reggel mond valamit, estére más valamit, ami az egyik nap vámháborút kezd az EU-val, másnap befejezi, harmadnap megduplázza a vámokat, onnantól kezdve van egy hitelességi kérdés. Ez nem csak itt Európában jelent meg, Dél-Koreában, meg Japánban, ott a kínai, meg az észak-koreai nukleáris képességek ellen kéne az amerikai garancia, politikai diskurzus napirendjébe bekerült az, hogy nekünk is legyen saját nukleáris fegyverünk Észak-Korea meg Kína ellen. Tehát ez nem csak európai probléma, ez a hitelességi kérdés az amerikai kormányzattal kapcsolatban. Macron erre jó taktikai érzékkel repült rá. A Franciaország az EU egyetlen országa, tagállama, aminek van saját nukleáris képessége. Friedrich Merz még nem is volt kancellár, amikor felvetette, hogy Németország nyilván nem akar saját atomfegyvert, annak még mindig nagyon rossz lenne az optikája két elveszített világháború után, de megfinanszírozná a franciát meg a britet. Ők meg erre rá is vannak szorulva, mert mind a brit, mind a francia a nukleáris hordozó eszközöket, a nukleáris meghajtású ballisztikus rakétahordozó tenger alattjárókat, négyet-négyet a briteknél és a franciáknál, meg a hordozó rakétákat is cserélni és vagy alaposan korszerűsíteni kell. Ezt nagyságrendben úgy kell elképzelni, hogy ez 40 milliárd euró lesz a franciáknál mostani ismereteink szerint, és 40 milliárd font a briteknél. Tehát a németek venni akarnak maguknak nukleáris garanciát arra az esetre, ha az amerikai leértékelődik.
Az ukrán háborús támadások a barátság vezeték ellen. Ez egy háborús cél Oroszország ellen, vagy ellenünk, vagy mi csak járulékos veszteségek vagyunk a szlovákokkal együtt. Mm. Mi az ukrán elképzelés?
A cél. Tehát a járulékos veszteség. Itt igazából Holoda Attilával beszélgettem erről egyszer alaposabban. Az a szivattyú állomás, amit támadtak, onnan megy vissza észak irányba, Ust-Lugához a legnagyobb kapacitású vezeték. Ez nem messze található Szentpétervártól, egy jókora olajterminál a Balti tengeren. Itt töltik meg az úgynevezett árnyékflotta hajóit, amik ugye többféle fedőcégen keresztül zömmel panamai, libériai vagy görög lobogó alá beregisztrált hajók. Ezek csempészik az orosz olajat, ezek juttatják le az olcsó olajat a világ számos országába. Nyilván Moszkvának ebből irgalmatlan bevétele van, hogyha ezt a vezetéket sikerül megrongálni, vagy a szivattyú állomás kiütésével akár csak egy-két hétre megállítani, az Moszkvának súlyos, akár 100 millió dollárokban, sőt, egy hónapra kiesik, milliárd dollárokban mérhető veszteséget okozna. Érthető módon az sem igazán fáj persze az ukránoknak, hogy ezzel a magyar meg a szlovák energiabiztonságot is veszélybe sodorják, hiszen jelenleg Magyarország, illetve hát Robert Fico Szlovákiája eléggé megértő az orosz külpolitika állásponttal kapcsolatban, de nem mi vagyunk az elsődleges cél. mi ez kis halak vagyunk. Itt a, tényleg az orosz árnyékflotta és az Oroszországnak a nagy partnerei, India vesz például innen is olajat. Kína részben vezetéken, de Kína is vesz akár innen is olajat, mert annyira olcsón adják az oroszok diszkontban, hogy megéri körbehajóztatni az egész földön gyakorlatilag, mert még úgyis sokkal olcsóbb, mint ha Perzsa-bölből venném meg világpiaci áron.
Mára az teljesen világos, hogy az északi áramlat elleni szabotázs akció kinek a megrendelésére, kinek az érdekében történt? Most, hogy megvannak emberek, tehát megfogtak embereket.
Itt szerintem sosem fogunk tisztán látni. Tehát az ukránok voltak egy pici vitorlás hajóval, néhány búvár, vagy maguk az oroszok, vagy a britek, vagy a franciák. Nagyon kevés ország képes erre. Egyet nem rebesgettek, mert tényleg nem járt arra, a kínaiak lennének még képesek rá, de valószínűleg a balti tengeren nekik el semmi közük nincs. Itt akkora a kommunikációs hullám, hogy mindenki a saját nézőpontjának megfelelő igazság mögé áll be. Szerintem még jó néhány évig, ha akár egy-két évtizedig is nem fogjuk megtudni, ha vala is megtudjuk, hogy ténylegesen kik állhattak mögötte. Mindegyik mögött vannak hihető érvek, mindegyiket meg lehet magyarázni. Én már nagyon sokféle teóriát olvastam rá, de egyiket sem tartottam 100%-ig meggyőzőnek.
Az Európai Uniós államok, amelyek közel vannak Oroszországhoz, azok milyen készültségi állapotban vannak? A lengyelekről lehet olvasni, az Euronews írta, hogy felülvizsgálják azt a törvényüket, ami lehetővé tenni, hogy ukrán területen csapjanak rá orosz technikára, vagy hát bármilyen technikára. NATO tagállam. Ukrán hát területen, háborúban álló országok.
Ez megint inkább szájkarate. Lengyelország nagyon régóta masszívan fegyverkezik. Ez gyakorlatilag majdhogy nem megduplázódott pénzügyi szempontból is. Ugye már a 21-es évben is Lengyelország azon kevés ország közé tartozott, ami 2,2%-kal összesen 6 ország vagy 7 volt az egész NATO-ban, meghaladta a NATO elvárt, által elvárt 2%-ot, a tavalyében ez már 4,2% volt. Tehát a lengyelek padlógázzal fegyverkeznek. Ugye történelmileg a lengyelek mondjuk úgy nincs miért bíznak az oroszokban, és ezt a lengyel társadalom döntő többsége is osztja. A Baltikum is nagyon komolyan készül, csak ugye itt alapvetően 3 balti ország együttes népesség, és is épp hogy meghaladja 7 millió főt. Tehát itt relatíve kis népességű, viszont ehhez képest relatíve nagy területű országokról van szó. Úgyhogy ők inkább ilyen gerilla hadviselésre készülnek, tehát ők, az ő stratégiájuk arról, hogy bejönnek az oroszok, és a mögöttes vonalaikat kezdjük támadni, bízva azban, hogy segít minket a NATO, illetve hát most megindult a NATO nehéz erőinek, ugye egy német dandártól kezdve számos ilyen nemzetközi alakulat vonult fel, több ország haderőiből összeállított dandárok, dandárharcsoportok mentek a Baltikumba, tehát gyakorlatilag igyekeznek meg. A finnek, meg a svédek nagyon patent állapotban vannak. Tehát ez a két haderő nagyon jól finanszírozott, nagyon magasan motivált és kiválóan felszerelt.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kaiser Ferenc Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.